Tehát a visszaesés általános, mondja, az, hogy nehéz helyzetben a vasúti árufavarozás mondjuk Magyarországon, de gondolhatta volna valaki, akár laikus, én is, hogy oké, mert elviszi a szlovák, vagy elviszi a román, vagy a török, vagy az osztrák, és de akkor ez nem, és az sem igaz akkor, hogy mondjuk ez közútra terelődik át. Tudom, hogy nagyon sok mindent nem lehet közúton vinni, amit vasúti áruforrozás keretein belül bonyítanak, de akkor nem ez történt, hogy a kamionok durván beelőztek, és ők viszik el ezt a 10-20%-ot.
Hát én azt gondolom, hogyha most a közutas lobbistákkal, gazdasági szakemberekkel leülnék, akkor közösen tudnánk arról vitatkozni, hogy melyikünknek rosszabb. Tehát ebben a versenyben sem a földrajzi konkurencia, sem a közúttal való verseny nem volt meghatározó. Sajnos ugye az a tendencia, hogy az európai vágyaknak és akár a magyar vágyaknak megfelelően a vasúti részarány az növekedjen a fuvarozási piacon, ez nem realizálódik, sőt csökken. Tehát itt ugye ilyen 17-18%-ról indultunk a 2010-es évek végén. A terv ugye az lett volna, hogy 2030-ra 30%-os legyen a modál split Európában. Na most azóta inkább csökkenünk. Na most ez a csökkenés, ez nem azért történik, mert a közút elviszi a mi forgalmainkat, ez azért csökken ez a százalék, mert mi mondjuk csökkenünk 20%-kal, a közút pedig 15-tel. Tehát itt, amire mi fókuszálunk, és én azt gondolom, hogy ez egy jövőkép mindenképpen, hogy a közutat nem versenytársként, hanem egy lehetőségként tekintjük, és az intermodális irányokba próbálunk meg a közutas cégekkel előrelépni partnerként. Én azt gondolom, hogy sokkal fontosabb nálunk az a szemléletváltás, hogy ne versenytársaként tekintsünk egymásra, hanem partnerként tekintsünk egymásra.
Valahol olvastam, hogy a túlélés éve ugye a fuvarozásban 25, de akkor ez nagyjából a Real Cargo szempontjából is így van.
Ez teljes mértékben így van. A tavalyi évünk is egy komoly visszaesést és egy figyelmeztetést jelentett számunkra. Az idei első két hónap egyértelműen, és új fuvarokat szerezni szinte lehetetlen a mostani piaci lehetőségek mellett, és csak a költség oldalon tudjuk megfogni ezeket az elemeket. Most minden vasúttársaság, minden piaci szereplő jelenleg próbál meglévő folyamatokat racionalizálni, mi is ezen vagyunk, a vasúti kocsik leállítása, és az összes folyamatot át kell vizsgálnunk. Akinek nincsenek saját eszközei, és mindent bérel, az nagyon-nagyon nehéz helyzetben van, mert ki kell termelni ugye a leasing díjakat, fizetni kell ugye a változó költségeket.
Vissza kell adni az eszközöket.
Vissza kell adni az eszközöket. És ha ne adj Isten, még egy havária dolog is beesik, ami sajnos azért előfordul ezen a vasúti infrastruktúrán, akkor azért nagyon komolyan megrendülhetnek nem tőkeerős cégek, akik eddig az említett akár gabonaforgalomra is fölfutatták az eszközparkjukat.
Hogyan lehet költséget csökkenteni? Azt értem, hogy 8000 kocsiból most 2500, mint azt mondtad volna, hogy igen, az áll. Tehát le kell állítani. Attól, hogy most leállítom, attól még ott van, amortizálódik, hát nem fut, ez a veszteség nem termelődik, tehát nincs is miért fusson, hogyha nincsen áru. Tehát hogyan lehet még költségeket csökkenteni? Még csak az sem játszik ezek szerint Európában most, hogy egy másik országnak arra szüksége van, mert most nincs szüksége a kollégáknak sem kocsikra. Ez is nagyságrendben.
Ez így van, nekünk egy nagy előnyünk volt ugye a kicsikkel szemben, hogy ha Magyarországon rossz volt a gabonatermés, vagy valami, akkor az egész cégcsoportban el tudtuk helyezni valahol Európában, akár Lengyelországban, akár Olaszországban, akár Németországban, vagy Bulgáriában is az eszközparkokat. Jelenleg ez a recesszió, ez egy totálisan Európára kiterjedő folyamat, úgyhogy jelenleg senkinek nincs
szüksége. Nincs hol mit keresni.
Nincs. Igen, hát a kocsikkal is azért lehet előre menni, mert vannak olyan kocsik, amit el tudunk adni, akár Egyiptomtól, vagy Mexikótól kezdve, tehát bárhová el lehet adni vasúti kocsikat, el lehet adni ócskavasként is ezeket a vasúti kocsikat, le lehet állítani őket, inaktívvá lehet őket nyilvánítani, ki lehet a mérlegből is vinni őket. Tehát nagyon sok olyan technika van, amivel ideiglenesen lehet élni, de hát ez az, amivel egy vezető, egy menedzser nem szívesen foglalkozik, mert legjobb lenne ugye az üzleti oldalon kezelni a dolgokat, és nem a létszám leépítés és az eszközöknek a leépítése folyamán. Ez nem egy jó hangulat. A magyar vasúti áruforrozásban egy olyan 40 évvel ezelőtt volt több mint 50 ezer kocsi, 60 ezer kocsi. 2000-es évek elején volt 20 ezer kocsi. Most van körülbelül 8 ezer kocsi. Tehát az iparunk úgy átalakul, hogy ezekre az eszközökre a múltban is kevesebb igény volt, és a jövőben is. És csak ha megnézzük a szomorú eseményeket, egy Dunafer bedőlése. Most mi még bízunk, tehát én még bízom abban, hogy talál a magyar kormány olyan befektetőt, aki akár legalább a hengerművel lehet, de legjobb lenne, ugye, hogyha az egyik óvót is el tudná indítani. Most csak ez nekem vagy 1000 kocsimat tudná használni. Tehát csak egy Dunafer elindulása, a Záhonyba a mávos, kargós kollégáknak több száznak adna munkát, és hát alapvetően ugye a Dunai város térségében is itt 4-5 ezer emberről beszélünk, itt hozzá csatlakozva, vagy 10 ezer emberről beszélünk. Tehát itt azért ez el fog dőlni 1-2 héten belül, hogy kell ez az 1000 kocsi, vagy nem kell.
Az energia szükséglet a másik olyan történet, ami nagyon fontos, ugye? Tehát az energia drága, ehhez képest sok a költségem, csökkenteni kell, a modernizációval lehet valamilyen módon, ugye automatizációval, de az meg pénzbe kerül.
Ez is egy teljesen logikus dolog, hogy a mozgáshoz mennyi energiát használunk föl, az függ a vezetési stílustól. A vasúti járóforrazásban is ez megjelenik. Ugye mi nem fix menetrendekhez megyünk úgy, mint a személyszállításban, ahol azért nagyon meg van határozva az, hogy hogyan kell vezetni az eszközöket. Mi próbálunk viszonylag tágabb időintervallumokban eljutni valahová, a lassú jelek, a fékezések, a félreállítások mellett, és azért iszonyatosan fontos, hogy a mozdonyvezetőink azok energiatudatosan vezessenek. És ebben tanítjuk a mozdonyvezetőket, és nagyon sok mindent el lehet érni ezzel kapcsolatban. Tehát tényleg itt több milliárd forintról beszélünk energia árakról, és hogyha itt egy-egy ilyen kisebb lépést tudunk realizálni, több 100 millió forintot meg lehet spórolni az energia hatékony vezetési stílussal.
Mert hogy dízelnél ez egyszerű volt, nem? Hát valahonnan elindult, valahol odaért, volt talán egy pontos mérleg, nem értek hozzá, de ott lehetett tudni, hogy most mennyit pöfékelt el a villamos energián, sokkal nehezebb mérni, nem?
Ebben vagyunk azért egy előnyösebb helyzetben, igen, mint a többi vasúttársaság, hogy korszerű mozdonyokkal rendelkezünk, az összes mozdonyok villanygépünk az rendelkezik energiamérő berendezéssel. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy és amióta látjuk ezt, azóta tudunk odafigyelni arra, hogy ne csak a havi számlát lássuk, hogy mennyit fizetünk, hanem látjuk azt, hogy konkrétan az a mozdony, az gyakorlatilag hogyan...
Hogy fogyasztott.
És látjuk azt, hogy két mozdonyvezető között is van 10-20-30% különbség az energiafogyasztásban. De tehát ezért nagyon fontosak az új gépek, és amit meg megint csak látunk, ugye nem csak megyünk, hanem fékezünk is. Na most a fékezésnél, a korszerű mozdonyoknál van egy energiavisszatáplálás, és hát itt is brutális dimenziókról beszélünk, mert évente fogyasztunk 90 millió kilowatt-óra áramot, és gyakorlatilag ennek a felhasznált erőforrásnak a több mint a 11%-át fékezési energiaként visszatápláljuk. Tehát ez egy brutális energia, és ez azt gondolom, hogy csak ez az energia, ez 4000 családnak az éves energiafogyasztását
jelenti. De hát ezt mondtam, hogy ez kell korszerű eszköz, ezért kell előre menni, befektetni, akár mérőkkel felszerelt mozdonyokat használni ahhoz, hogy ezt utána pontosan tudja az ember, és azt mondja a mozdonyvezetőnek, hogy ez sok, ez meg nagyon jó. Tehát, hogy
ez így van, tehát tanítanunk kell, tudatosítani kell a kollégákkal, hogy hogyan tudunk spórolni. És egyébként említetted itt a létszám kérdését, hát az többször beszéltünk már arról, hogy a vasúton nagyon nehéz ugye utánpótlást találni. Itt is próbálunk meg egy kicsit előre menni, hogy nem nagyon-nagyon szakosodott kollégákkal próbálunk megdolgozni, és egyre parciálisabb területeket kiképezni embereket, inkább multifunkcionalitást próbáljuk előrehozni, és ezért a mozdonyvezetőknél bevezettünk egy komplex képzést, amivel vonatfelvevő, átvevői vagy műszaki kocsi vizsgálatra alkalmassá tesszük őket, és ezzel gyakorlatilag egy hatékonyságot próbálunk meg elérni. Vagy ugye hát ez egy szomorú dolgunk Trianon óta, hogy a 93 ezer négyzetkilométer, ez egy viszonylag kis terület, és ebből kifolyólag ugye a mi vasúti forrázásunknak a 80% az export-import-tranzit, tehát ki kell menni a határon. Itt is próbálunk erőre lépni, mert főleg az Európai Unió nyújtott a határ nélküliségben, mi megpróbáljuk a határokon átemelni az eszközeinket.
Ez az interoperábilis.
És a mozdonyvezetőinket is. Úgyhogy most már van több mint 10 olyan mozdonyvezetőnk, aki Ausztriába is dolgozhat, tehát egy mondjuk egy Győrből elinduló autóiparban dolgozó vonatot, azt el tudunk vinni saját magunk, akár Linzig, ahol adott esetben akár egy német mozdonyvezető is a cégcsoportunkból átveheti ezt a vonatot, és tovább fogja vinni. Tehát ez a gyorsítani tudjuk, olcsóbbá tudjuk tenni a technológiáinkat.